Kedves testvérek, azt a címet kaptam, hogy Biblia misszióban, és ezt most én szeretném nagyon komolyan venni, úgy, mint egy friss, még 8 napon belüli élményemet. Tréfásan szólva, lassan gyógyuló, és remélem soha be nem gyógyuló, 8 napon túli élmény volt az, hogy néhány napot tölthettem Afrikában, az egyik legnagyobb evangélikus egyházban, a Tanzániai Evangélikus Egyházban, a Lutheránus Világszövetség tartotta ott konferenciáját, és ennek jegyében gyülekezettekbe is eljutottunk, és hát arra csodálkoztunk rá, hogy Isten valóban ma is csodálatosan működik. Missziói konferencián talán érdemes átismételni azt, amit le is írtam különben az evangélikus életben, hogy ez a világ 4. legnagyobb evangélikus egyháza, 20-szor akkora, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház, 4,6 millió taggal, 20 egyházkerülettel, és tudni kell, hogy 150 éve semmi nem volt még Tanzániában ezen a vonalon. Akkor indult a misszió, és a különböző missziói társaságok magvetése nyomán 7 evangélikus egyház született, és voltak annyira bölcsek, hogy 1963-ban ezek egyesültek, és azóta van egy nagyon komoly, életerős evangélikus egyház, akik már küldenek misszionáriusokat például Bajorországba, erről biztos hallottunk már, mert hát sajnálják ezt a pogány földrészt, és próbálnak segíteni a maguk módján. Na és nem akarok most erről hosszan sztorizni, de ahogy a címben olvassuk, hogy Biblia a misszióban, ez számomra nem egy elvont tézis, hanem eszembe jut az élmény, amikor azon a bizonyos vasárnapon, július 6-án kivittek minket egy Arusha nevezetű város, ez ott a Kilimandzsáró tövében van, egy 300 000-es város külvárosában, mondjuk Rákoscseba, Pécel, az lehet hasonlítani, egy szép külvárosi gyülekezet. Az volt a furcsa, hogy azzal kezdték, hogy adtak nekünk egy írásos figyelmeztetést, hogy 7:30-kor jönnek értünk a szállodába. Ez nagyon gyanús volt, hát most miért kell nekünk 6:30-kor elmenni istentisztelet, tehát nem voltunk mi rosszak, büntetésben vagyunk, vagy nem egészen értettük, rákérdeztünk többször is, hogy nem, elire mondták, hogy nem, tessék 6:30-re ott lenni a szálloda előtt. És kiderült, hogy erre azért volt szükség, mert az első istentisztelet 7:30-kor kezdődik, nem azért, mert hőség van és nem bírnák, mert a télbe voltunk ott, szerencsére ilyen friss idő volt, mint most itt. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy elférjen a gyülekezet a hatalmas, nagy 4-500 személyre tervezett épülő templomhoz 2-szer kell meghúzni a harangokat, ha lennének, és mind a 2-szer zsúfolásig megtelt a templom. De még ez se olyan meglepő, mert ilyet már missziói konferencián sokat hallottunk, hogy Afrikában milyen nagy a lelki éhség, és hogy mennek az emberek. Ami viszont ide kapcsolódik már a témához, ami számomra elementáris élmény volt, és fotókkal tudom illusztrálni, hogy a gyülekezet jelentős része, különösen is a fiatalok, Bibliával a kézben érkeztek az Isten tiszteletre. És az a Biblia rendszeresen kinyílt a kezükbe. Követték nem csak az alapigét, hanem amikor valamire hivatkozott a lelkész, direkt mindig mondott igehelyet, akkor lázasan lapoztak a gyerekek, nem a teológiai professzorok, meg a tudós lelkészek, hanem azt lehetett látni, hogy ezeknek az embereknek a kezében a Biblia úgy van ott, hogy ez mindennapi szükséglet számukra, hogy a könyv ott legyen, és a könyv kinyíljon. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent megmagyaráz, tehát a Biblia a misszióban, az élő, eleve növekvő gyülekezetekben, egyházakban tulajdonképpen az a kovász, az az éltető erő, amelyből az emberek táplálkoznak. Legyünk őszinték, mi Magyarországon erre azt szoktuk mondani, hogy ezt a baptisták csinálják, meg mindenféle kis egyházak, mi evangélikusok, hát azért van a pap, hogy olvassa a Bibliát, magyarázza, hát most nekünk ugye, erre talán otthon azért van időnk, de a templomba ezt feleslegesnek tartjuk. Engem ez nagyon megfogott, és gondoltam, hogy talán indításnak jó ezt elmondani, hogy a Biblia ma is lehet gyülekezeteknek, egyházaknak az éltető motori, akkor, ha kinyílik. Szeretnék a már idézett bibliaévi alapige mellé még másik két igét segítségül hívni, hogy ahogy szokták mondani, a széknek is legalább három láb kell, hogy megálljon. Hát az egyik láb ugye a Jelenések könyvéből ez a szép ige, hogy boldogok, boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják, pont, hallottuk a teljes igét. Most ehhez idézem, de lehet, hogy nem is nekem kell mondani, mert többen majd bekiabálnak. Volt nekünk egy kerületi missziói napunk, nem is egyben, három helyen tartottuk ugye párhuzamosan, ki hol volt, nem tudom, Siófok, Harta és Pilis. Ki emlékszik, hogy mi volt ennek a kerületi missziói napnak ugyancsak a Biblia évében a vezér igéje? Azaz, tessék hangosan, betű megöl, a lélek meg elevenít. Ez megint csak nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amit itt próbáltunk illusztrálni. Egy becsukott könyv a maga betűivel lehet egy múzeumi érték, egy halott relikvia. Abba a percben, ha kinyílik, az már a lélek munkája, hogy kilép valaki belőle, és hogy ki az, aki kilép, ugye erre már utaltam, de most ő maga szólaljon meg, mert számomra ez tulajdonképpen a legfontosabb ige a Biblia évében is, amit Jézus mond János evangéliumának 5. fejezetében, nagyon izgalmas történet, írástudókkal vitatkozik, akik nagyon jól ismerik a Szentírást. Kinyílik a kezükbe, illetve hát a tekercsről van szó, ugye kitekerik és olvassák, de mit mond Jézus? Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Vagyis a Biblia azért adatot, azért nyílik ki, hogy elinduljunk Jézus felé. Én egyetlen egy szót tanultam meg 8 nap alatt el is nagy teljesítménytől ebben a korban, szuahéli nyelven. Ez az a köszönés, amit ők így mondanak, hogy karibu, ami azt jelenti magyarul, hogy jöjj közelebb. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a Biblia is, amikor kinyílik, akkor ezt a köszöntést hallhatjuk, hogy karibu, jöjj közelebb. Mozdulj meg, jöjjetek én hozzám, ugye ismerjük jól a klasszikus jézusi hívást. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ebben az esztendőben nem úgy kell megélni, hogy 2008 a Biblia év, vagy na most ez egy kampány, és akkor most kipipáljuk, hogy teljesítettük, mert ahogy János mondta nagyon helyesen az elején, minden év a Biblia éve, és nem hiszem, hogy 2009 kevésbé lesz, mint 2008, vagy remélem, hogy nem lesz kevésbé, de mégis ez az év lehetőség arra, hogy egy kicsit az emberek figyelmét fölhívjuk erre a drága könyvre, ezt szolgálja majd az a kiállítás például, ami majd hamarosan itt is megelevenedik majd, a Biblia Társulatnak van egy vándorkiállítása, és sok minden esemény volt, talán fölfigyeltünk rá, például bementek egyházi vezetők, és a parlamentbe Bibliát osztottak. Rájuk fér, mit mondjak, több is. Aztán hallottunk ilyen izgalmas akciókat, hogy Biblia maraton, meg egyéb. Tehát sokféle módon próbáljuk fölhívni a figyelmet a Bibliára, de én azt gondolom, hogy a mi számunkra, akik azért nem most találkozunk a Szentírással nyilvánvalóan először, arra jó ez az év, hogy egy picit megvizsgáljuk a saját személyes Biblia olvasási gyakorlatunkat, praxisunkat, hogy vajon jól olvassuk ezt a könyvet, mert nekem ott van vitám ezzel a plakáttal, ami ugye hála Istennek bejárta az országot, és ott volt aluljárókban, és talán még most is ott van hirdető oszlopokon, Budapesten, meg sokfele, hogy nagyon leegyszerűsítették, persze egy plakáta nem fér föl sok. Ez a boldog, aki olvassa, ez egy meglehetősen veszélyes kiragadás a Bibliából. Ugye már itt mi, hála Istennek, precízebben a teljes szöveget hallhattuk, boldog, aki fölolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva. Én még egy szót beszúrnék, hogy boldog, aki jól olvassa. Mert attól én nem leszek boldog, hogyha én minden nap egyszerűen csak, bocsánat, mint egy papagáj, elolvasok egy fejezetet, akár hangosan, akár magamnak, vagy akár másoknak. Jól olvasni ezt a könyvet. Három feltétel, amit szerintem meg kell vizsgálni, hogy megvan-e. És ha ez a három megvan, akkor én azt gondolom, hogy tényleg igaz lesz, amit itt ígér a Jelenések könyve, hogy ez a könyv számunkra a boldogság forrása is lesz. Az első és legfontosabb az az, hogy ezt a könyvet csak úgy szabad kézbe venni, mint egy pólyát, hogy ebben egy drága gyermek van. Ugye ismerjük ezt a gyönyörű luteri képet, a Szentírás, egy pólya is benne a betlehemi gyermek. Tehát ennek a könyvnek a lényege egy élő, személyes Úr Jézus Krisztus. És ezt a könyvet addig kell lapozni, és addig kell keresni benne az üzenetet, amíg egyszer csak meghallom azt, hogy valaki megszólal, és valaki megszólít. És ezért imádkoztam úgy az elején, hogy szólj, Uram, mert én azt gondolom, és ez megint csak egy luteri, nagyon hangsúlyos biblia értelmezés, hogy az ige az a hangzó ige, az élő ige, a viva vox evangélii. Ezért mondja a Jelenések könyve, hogy fölolvasni. A Biblia olyan, mint egy kotta, mint egy partitúra. Kicsit furcsán néznénk arra, hogyha valaki mondaná, hogy hát most olvasom, mit tudom, Bach János pasiójának a partitúrát. Az énekelni kell, az meg kell szólaltatni. És ezért van szükségünk arra, hogy ige hirdetést hallgassunk, mert az Isten, mint élő személy, beszélni akar velünk, nem csak üzenget nekünk. Ugye vannak olyan családok, ahol már csak ilyen sajtcédulákkal leveleznek egymással, kitűznek valamit a hirdető táblára, és így üzennek, hogy hol a vacsora, hova menjél, hova mentem, mi történt, megnősültem, mi történt. Vannak ilyen családok, ahol már csak ilyen üzenetek vannak, ugye, hogy talál valami följegyzést a hazajövő. Az Isten nem üzenget, az Isten beszél velünk. Tehát a Szentírásban az írás szót óvatosan kell értelmezni, mert ez az írás, ez a betű, ez megszólal, ez megelevenedik, és ezért nagyon fontos, hogy itt azt mondja a Jelenések könyve, hogy igazán az a boldog, aki hallhatóvá teszi az Isten szavát, és azt más is meghallhatja. Mert ha én hangosan olvasok egy igét, akkor nyilvánvalóan van esély arra, hogy valaki, aki a környezetemben van, szintén meghallja, és esetleg szíven találja. Ez tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az igét így a szánkba vegyük, ízle, olyan, mint a gyógyszer. Hát ugye, ha valaki elmegy orvoshoz, és fölírnak neki egy gyógyszert, és hazamegy, és beteszi a vitrínbe, és minden nap megnézi, hogy ez a gyógyszer, amitől én meggyógyulnék, hát bele fog pusztulni. Hát, hogy a gyógyszert azért kapjuk, hogy azt kiváltsuk, és bevegyük. És ha nem tudjuk, hogy hogyan kell, akkor kérdezze meg gyógyszerészét, stb. Ismerjük a elkoptatott reklámot. Nem szégyen segítséget kérni, ha nem tudjuk, hogy pontosan hogyan használjuk. De nagyon-nagyon fontos, hogy az ige tehát krisztocentrikusan, Krisztus központúan hallhatóvá váljék az életünkbe, és rajtunk keresztül mások számára is hallható legyen. Ez tehát az első. Mindig Krisztus központúan, megint csak Luthert idézem, ugye van ez a szép német kifejezés, hogy was Christum treibt, ami Krisztushoz hajt, ami Krisztushoz terel, azt keresem a Szentírásba. És ez azt is jelenti, hogy, bocsánat, ha valaki ezzel megbotránkozik, de nem egyforma értékűek a Szentírási könyvek. Hát nekem senki nem mondja azt, hogy Mózes harmadik könyve az összes áldozati szertartással ugyanolyan drága neki, mint mondjuk János evangéliuma. Nekem senki nem mondja, hogy a bosszú Zsoltár, arról van szó, hogy boldog, aki sziklához csapdossa a csecsemőidet, egy átok Zsoltár, az ugyanolyan drága, mint mondjuk a boldog mondások, vagy a mi atyánk. Ez nem igaz. Kemény mondat, azóta is forgatom a szívembe, amit hallottam egy teológiai tanártól, hogy el kell dönteni, hogy komolyan veszük a Szentírást, vagy szó szerint. Vagyis, hogyha minden egyes szavába vagyunk szerelmesek, és mondjuk tényleg a mózesi törvényeken akarunk éveken át rágódni, hát akkor félek, hogy ez nagyon meg fogja feküdni a, nem a gyomrunkat, a lelkünket, a szívünket. Tehát nekünk van egy olyan urunk, aki pontosan az írás tudókat, akik rágták a szavakat, figyelmeztet, hogy vigyázzatok, ezek rólam tesznek bizonságot. Mi Krisztus felől közeledünk a Szentíráshoz, ez a könyvhöz, és azért drága nekünk ez a könyv, és az, ami igazán drága benne számunkra, ami valóban Jézus Krisztushoz segít, vezet minket. Ő keres ennek a könyvnek a sorain keresztül, és az arról és abból hangzó ige hirdetéseken keresztül. Tehát krisztocentrikusan ez az iránytű. A második, talán ezt már egyszerűbben és rövidebben összetudom fogni, ez az, amit jelenlévőknek valószínű felesleges is elmondanom, hogy a Szentírást mindig összefüggésében kell olvasni. És ezért mondjuk veszélyes egy ilyen kiragadott félmondat, boldog, aki olvassa, ezért felelőtlenség például így idézi, hogy úgy szerette Isten a világot, egyszülött fiát adta érte, kész. És nem mondjuk el a folytatást. Aki hisz ő benne. Tehát ezek az ilyen kiragadott féligék, ezek nagyon-nagyon veszélyesek, mert a fél igazságok, nagyon jól tudjuk, igen veszélyes csúsztatásokká válnak. Mi nagyon sokszor úgy kiragadunk egy-egy mondatot a Bibliából is, nem helyezzük el az összefüggésbe. Az igazán érett bibliaolvasó azt valóban úgy tud a Szentírással dolgozni, hogy nézi a párhuzamos helyeket. Úgy olvassa a bibliaolvasó útmutatót, hogy nem csak a kiragadott két mondatot olvassa el, mert abból megint csak baj lehet esetleg, főleg ha szinte babonásan kezeljük ezt, hanem megnézi az összefüggéseket. A bibliaolvasó útmutatónak az igazán nagy értéke az, hogy megmutat bibliai összefüggéseket, hogy új és új szövetség, igék, mint a fogas kerekek, hogy illeszkednek egymásba. Hogy a heti igét hogyan bontja ki aztán a kijelölt ige szakaszok, mint a szivárvány hét színe a hét többi napján. Hogyan lehet a útmutató segítségével egyszerre gyakorolni a tematikus bibliaolvasást és a folyamatos bibliaolvasást. Tehát amit mi evangélikusok nagy kincsként örököltünk a Henhúti gyülekezettől, és 250 vagy hány éve használjuk szerte a világon, az pontosan arra tanít minket, hogy a Szentírást összefüggéseiben olvassuk, ha kell, akkor többféle fordítást is elővéve, aki megteheti, aki tud valami idegen nyelven, de legalább a Károlyit nézzük meg, az Újat nézzük meg, a Katolikus nézzük meg. Mindegyikből kaphatunk valamit, olyan, mint egy több kamerával közvetített mérkőzés, különböző látószögből ugyanazt a isteni üzenetet érthetjük meg és ragadhatjuk meg jobban. És a harmadik, amit szeretnék mondani, tehát a krisztocentrikusság a legeslegelső, a másik a összefüggések, tehát nem kiragadva, kimazsolázva, ami nekem tetszik, hanem vállalva az, hogy a Szentírás, egy ősi ige magyarázati elv, önmagát is megfejti, megmagyarázza. Na és végül a harmadik, amit most gyakorolunk, tehát azt mondom, hogy erről tényleg nem kell sokat beszélnem, közösségben olvasni a Bibliát. Ez nem zárja ki azt, hogy legyen meg lehetőség szerint minden nap egy néhány csöndes perc, akinek még több adatik meg, az legyen hálás érte, hogy ő magában csöndben olvas Bibliát. De vegyük észre, hogy óriási felfedezés volt, amit a mi reformátor őseink meghirdettek, hogy Bibliaóra. Közös Biblia tanulmányozás, Biblia iskola, hogy egymás hite, Biblia látása által gyarapodjunk. Azt ígérte Isten, hogy ahol, vagy Krisztus, hogyha ketten vagy hárman együtt vagyunk, akkor ő ott van. Tehát a kis közösségnek is, a Biblia óra az nem 50 főnél kezdődik. Ha hárman összejönnek, ha ketten összejönnek, azzal a reménysége lehetnek ott, hogy együtt, még tisztában meg fogjuk hallani azt, amit Isten akar nekünk mondani. Igen, nagy ajándék az, hogy mi együtt olvashatunk igét, együtt hallgathatunk igét. Ezt nem pótolja a média, ugye ez most kicsit ünneprontás, hogy pont egy ilyen részben média és rádiós ügyekkel foglalkozó konferencia elején mondom, de nyilvánvaló, hogy ha ülünk szembe egy hangszólóval, vagy egy képernyővel, egy monitorral, azért az nem ugyanaz, mint hogy ott vagyunk egy imádkozó, éneklő közösségben, és tudunk kérdezni, tudunk bizonságot tenni, el tudjuk mondani mindazt, amit nekünk adott az Isten, és el tudjuk fogadni mindazt, amit másokon keresztül ad nekünk. Befejezem, tehát három igét hallottunk Jézus János 5-ből, ti az írásokat kutatjátok, pedig rólam tesznek bizonságot. Pál figyelmeztet, a betű megöl, a lélek megelevenít, és végül a bibliai jól ismert igéje. Boldog, aki felolvassa, hallgatja, megtartja. Ez a három ige, a három tanács, krisztocentrikusan, összefüggésekben, és végül közösségben. Befejezésül, ha már mondtam, hogy a kampánytól kicsit félek, akkor most hadd idézek egy olyan kis illusztrációt a Biblia használathoz, ami sok gyülekezeti újságban megjelent, biztos többeknek ismerős. Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Mi lenne, ha mindig magunknál hordanánk? Ugye, én enélkül lépésem merek már tenni, de ki van kapcsolva, azért mindenkit megnyugtatok. Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az SMS-ekre? Mi lenne, ha ajándékként adnánk? Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő? Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban? Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk, összeköt Istennel, ezáltal is tudunk vele kommunikálni, ki ezen keresztül válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész földön, és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható. Így hívjuk most őt együtt, úgy, ahogy ő tanított imádkozni.